A stúdióban Lasuk Dimitri, magyar-ukrán független filmes, a Jó Reménység sziget alkotója.
Köszönöm szépen, örülök, hogy újra van rádiókafé. Kellemes délután kívánok a hallgatóknak, üdvözlöm őket is.
Tényleg, te is az a generáció vagy, aki még hallgattad ezt, bezony, is ismerős.
Bezony. Úgyhogy ezért ismerős is volt, és mosolyogtam is, amikor olvastam a hírt, hogy indul a rádió. Hát sok sikert kívánok nektek.
De jó, nagyon szépen köszönjük. Nekünk ugye van ismerettségünk hajózás és Budapest bocsó óta, de lehet, hogy nem minden hallgatónk van tisztában a te munkásságoddal. Egy kicsit mutasd bár be magadat, hiszen már a neved is izgalmas.
Igen, Lasuk Dimitri. Sokszor szoktam mondani, hogy úgy mondják a Lasukot, mint a Ljubljánát, igen, és akkor úgy nem olyan egyszerű kimondani, de szerencsére megjegyezhető. Tehát, hogyha már valaki megtanulja, akkor eszébe fog jutni. Hát én félig magyar vagyok, félig ukrán. Leningrádba születtem, az akkori Szovjetunióban is, egy éves korom óta élek Magyarországon. Ott ismerkedett meg Leningrádban magyar édesanyám és ukrán édesapám, akik az orvosi egyetemen tanultak, ott születtem, és ott kaptam a Dimitri nevet az Omega slágeréről, hogy Dimitri Lénáról mesél.
Nem mondod.
De mert a magyar nagymamám meg akarta ismertetni édesapámmal a magyar popkultúrát, és amikor kijött meglátogatni bennünket, akkor hozott egy csomó lemezt, és rengeteg Omega albumot, és édesapám egy szót nem értett belőlük, hiszen akkor még nem beszélt magyarul, de a Léna az annyira tetszett neki, hogy akkor még nem volt meg, hogy mi legyen a nevem, az volt, hogy...
Lehetél volna Léna is.
Hát ha a lány lettem volna, de a születésemkor ott, akkor nem kell azonnal megadni a gyermek nevét, a születendő gyermek nevét, és akkor azon volt gondolkodási idejük. Megbeszélték a szülők, nagyszülők, hogy pártitkár nevem nem lehet, akkor ugye János kizáródott, pedig az én magyar dédapám János volt, de a Leonid is, mert hogy a ukrán testvérei közül édesapámnak az egyiket Leonidnak hívták, de hogy akkor Leonid volt szintén az egyik pártitkár is.
Igen.
A magyar nagymamám azt kérte, hogy akkor legyen olyan neve a gyereknek, ami Pilisvörösváron senkinek nincsen. Az ukrán nagymamám meg azt mondta, hogy legyen olyan neve, ami Mizocsban mindenkinek van, mert nem kell itt flancolni. És akkor így, amikor édesapám rongyosra hallgatta azt a lemezet, akkor mondta, hogy legyen akkor Dimitri, ez minden paraméternek megfelel, és amúgy is ez a szám nagyon jó, úgyhogy egész életében nagyon meg a rajongó volt.
De jó, és akkor, ha jól értem, akkor te már a gyerekkorodat Magyarországon töltötted?
Igen, hát több városban, több településen. Először Tatabányán kezdtünk. Én volt egy ideig Pilisvörösváron is éltem a magyar nagyszüleimnél. Aztán Karcagra költöztünk, Kisújszállásra, Tiszafüredre, Tiszaörvényre, és én még Szolnokon is éltem meg, hát ez nagyon régóta, 20 éve Budapesten élek, de hát szinte minden héten megyek a Tiszatóra.
És honnan jött akkor ez a Tiszató? Mert ugye sejtem, hogy Szolnokon is éltél, akkor nem volt túl messze tőled.
Igen, akkor már azért 18 elmúltam, de amikor Karcagra költöztünk, akkor édesapám beleszerelmesedett a Tiszába. Tehát két szerelme volt, az egyik édesanyám, a másik pedig a Tisza és a Tiszató, amit akkor még kiskörei víztározónak hívtak.
Igen.
És hát ott találta meg a saját békéjét, lelki békéjét, a pihenést, a kikapcsolódást, és azért neki nem volt olyan egyszerű beilleszkedni a magyar társadalomba, pláne, hogy egy szót nem tudott magyarul, és aztán nagyon szerette a természetet, nagyon szeretett pecázni, és engem meg mindig elvitt magával, és ez nekem egy ilyen kiváltság volt, hogy apám vitt, és én bármikor, bármilyen időjárási körülmények között mentem vele.
De magadtól mentél, vagy muszáj?
Magadtól mentél. Én imádtam lógni az iskolából, csak azért, hogy a Tiszára mehessek, az volt a legjobb. De hát akkor még nem is voltam iskolás, hanem óvodás voltam, és akkor már olyan erős kötődés alakult ki a Tisza édesapám és köztem, hogy így nekem, amikor tínédzser koromban kerestem az én gyökereimet, hiszen ugye félig ukrán vagyok, félig magyar.
Igen.
Annak idején gyerekkoromban mindenki ruszkinak hívott, pedig hát ugye nem voltam ruszki, de hát azért ez egy gyereknek olyan volt, hogy kerestem, hogy akkor most én ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, mi az én otthonom, mi az én szülőföldem, és...
Ez nem egyszerű
kérdések. És kijelöltem a Tiszát, a Tiszatavat. Én úgy érzem, akkor, amikor például Amerikában éltem, akkor, amikor honvágyam volt, akkor nem a parlamentet láttam magam előtt, hanem a Tiszának a kanyarulatait. És a Tisza hidat, és onnantól kezdve tudtam, hogy az az otthonom. Uh-huh. És aztán ez a kapcsolat még szorosabb lett akkor, amikor édesapámat elvesztettem, ő a Tisza tavon pecázás közben halt meg 9 éve, és azóta mindig, amikor a Tiszára megyek, úgy érzem, hogy ő ott van, és a Tisza részben az apám pótolja édesapámat, hiszen egy olyan minőségi időt töltöttünk ott mindig együtt a családdal, meg én nagyon sokszor vele csak kettesben, mert az öcsém nem szeretett pecázni, úgyhogy ő türelmetlen volt, ő nem jött velünk, de én mindig mentem. És felnőtt koromban is ugye megvolt ez a nagyon közeli kapcsolat édesapám, és tényleg a Tiszán beszéltünk meg mindent, és ezért van egy ilyen erős kötődésem a Tiszához. És hogyha már van ilyen erős kötődésem a Tiszához, akkor jó pár évben, amikor elkezdtem filmezni, akkor úgy gondoltam, hogy szeretnék is tenni érte, mert hogy hát nem úgy bánunk ezzel a folyóval, meg úgy általában a folyóinkkal, mint ahogyan azt megérdemelni.
De a te aktivitásod, a filmes aktivitásod már túlmegy, mint egy normál filmes kereten. Tehát akár föl lehetne fogni egy környezetvédelmi projektnek, egy lokál missziónak. Tehát ezt te nagyon fanatikusan csinálod.
Igen, én olyan vagyok, hogy ha valamit csinálok, akkor azt csinálom akkor rendesen. Akkor rendesen csinálom, és nem az, hogy. Rengeteg idő és energiát igényel, de ha valamit az ember szeret csinálni, akkor abba végtelenül tudja beletenni az energiát, szerintem. Már 2018 előtt én foglalkoztam azzal, hogy szerettem, a gyerekkori álmom volt az, hogy én filmezzek. Én ugye a reklámszakmában dolgozok 18 éve, van egy reklámügynökségem, és egy kicsit meguntam ezt a mókuskerek és rohanó világot abból a szempontból, hogy igen, minden a fogyasztói társadalomról szól, és szerettem volna ezt az álmot megvalósítani. Így 40 éves még nem voltam, amikor ebbe belekezdtem, hogy én elkezdem megváltoztatni a szakmámat. Csak tudom, hogy mivel én ezt nem tanultam, csak autodidakta módon, a rendes munkámat megtartva kezdtem el fejlődni, tanulni, és az első filmem, az első kisfilmem, az a Tiszató Top 8 kaland volt, és ott bemutattam a természeti értékeit a Tiszatónak, meg az, hogy mit lehet ott csinálni. Mert tőlem nagyon sokan kérdezték, és nagyon sokszor meséltem arról, hogy mit lehet csinálni. És aztán ugye, hogyha az ember ezt 15 ezerszer elmondja, akkor utána lehet, hogy egyszerűbb, hogyha ezt vizuálisan megjelenítem, aha, és elmesélem. És
mondhatjuk, akkor, hogy most már te vagy a Tiszató nagykövete.
Hát nem hivatalosan ezt rám ragasztották, ezt a jelzőt, igen. És amúgy megtisztelő, köszönöm szépen, de hogy ezt hivatalosan nem is akarom kimondani. Én köszönöm, megteszek mindent a Tiszáért, amit tudok. Szóval akkor ez a film, ez emlékszem, hogy még az egyik, kimondom a nevét, az Indexnek a címlapjára is került, azzal a felirattal, hogy ez a férfi nagyon szeretheti a Tiszát, hogyha olyan filmet csinált, amit több százmillióból sem csinálnak a mondjuk kormány megbízásából a különböző vállalatok. És én nagyon örültem, mert ezt én emlékszem, hogy én ennek úgy annyira örültem, hogy a barátaimmal voltam egy ilyen kis budapesti romkocsmába, és el is sírtam magam, hogy úristen, hogy ez az én kis filmem ennyire tetszik az embereknek, a nézőknek, tényleg és a sajtónak
jó,
is. És azt gondoltam, hogy hát ez lehet, hogy csak 15 perc hírné volt, és ennyi volt az egész, tehát ezt már nem tudom megismételni.
Aztán jött a pandémia.
Hát és aztán ugye csináltam egy csomó kisfilmet.
Igen.
Aztán a Hortobágyról is. És akkor elkezdtem nyerni díjakat a filmeimmel. Igen. Ugye ezek elsősorban ilyen természetfilmek voltak inkább, de mindegyikbe beleraktam a saját, hogy is mondjam, stílusomat, és nem mindegyikbe szerepeltem, én saját magam eszköze voltam, szerettem szerepelni is, ez gyerekkoromtól kezdve bennem volt, kétségtelen, de szerintem ez olyan dolog, hogy biztos minden alkotó emberben benne van egy kicsit az exhibicionizmus, ha ez nincs meg, akkor nyilván most szerényked, nem, akkor elbújnék a kamera mögött, vagy ilyesmi, de hogy tudtam, hogy valami más szeretnék csinálni, mint amilyen általában a filmek, és én beletettem ezt a vlog stílust, természetfilm stílus, dokumentarista stílust és művészfilmek stílusát is, meg érzelmeket. Tehát tisztán beleraktam mindig az érzelmeket. Sosem voltam úgy, hogy hát ezt nem teszem bele. Nem, mert ettől eredeti, azt gondolom.
Akkor ettől vagy önmagad.
Mondhatom, igen, ettől. És akkor amikor elkezdtem forgatni, akkor észrevettem a szemét problémát. Tehát először az első filmemben úgy próbáltam matekozni, hogy ne látszódjon a felvételen, hogy mennyi palack, meg mennyi hulladék van a Tisza árterében, a nádasokban, a Tiszatavon, stb. És aztán úgy voltam vele, hogy nem, ezt meg kell mutatni, tehát ezzel ellen tenni kell. És először szerveztem egy közösségi szemétszedést, ahol nagyon sok szemetet összeszedtünk, és onnantól kezdve elkezdtem részletesen foglalkozni ezzel a témával és a Tiszával. És azt hiszem, hogy az első, a legnézettebb filmem addig a Pokorneliával készült kis filmem volt, amikor 3 napot töltöttünk el a Tiszatavon, és aztán utána jött nem sokkal a pandémia évében az, amikor, nem tavaly volt az, amikor publikáltam a Tisza nevében című dokumentumfilmemet, ami a Tisza szennyezéséről szól, és a forrástól egészen a Fekete-tengerig követem a Tiszát, pontosabban a Dunát is, a Duna deltáig, ahol sajnos magyar palackokat is találtam. Azért, mert nagyon bántott engem, hogy van ez a folyó, ez a gyönyörű folyó, amit igazi magyar folyónak is hívunk, és minden ország hozzáadja a szemetet. Minden ország, mint hogy belerugnánk.
Igen.
Nem foglalkoznánk sem az élővilágába, sem azzal, hogy ez egy a folyók Magyarországon rettentő fontosak, és, de az egész világon. És erről a folyóról sok-sok író, költő írt szerelemmel, szeretettel.
Igen.
És elfelejtettük azt, hogy mit ad nekünk ez a folyó. Mert a vizet kivesszük belőle, megisszuk, a szennyvízünket belengedjük, és használjuk a vizét mindenre, áramtermelésre, öntözésre, de mégis úgy bánunk vele, mint hogyha csak egy pocsolya lenne körülbelül. De sajnos ezt kapja tőlünk a Tisza.
Olyan érdekes, hogy te mind a két oldalát megvizsgálod. Tehát egyrészt bemutatod a vonzerejét, dicsekszel vele, büszkélkedsz vele, megforgatod, és ha látsz egy problémát, akkor beleállsz, megforgatod, bemutatod, és keresel rá a megoldást is.
Igen, volt az, hogy megkaptam azért azt, hogy hát minek mutatom meg, hogy a Tiszatavon van szemét, és megmondtam azoknak az embereknek, hogy hazudjunk. Tehát mondjuk azt, hogy itt minden rendben, nincsen szúnyog sem, és szemét sincsen, és aztán odajön és látják. És igen, pont azt szerettem volna megfordítani, hogy tisztában legyen az odaérkező turista, horgász, biciklis, hogy itt van egy ilyen probléma, amiről mindannyian tehetünk, és ami ellen mindannyian tehetünk szintén. És hogy akkor arra szoktam biztatni az embereket, a kenusokat, vízitúrásokat is, hogy amikor látnak egy palackot, akkor tegyék be a kenujukba, hozzák ki.
Igen.
Azért, mert egy palack összeszedése is számít, és meg kell érteniük, hogy ez a probléma honnan ered. Na, és erről szólt a Tisza nevében című filmen, meg az, hogy mit tehetünk ellene. Uh-huh. Otthon mindannyian a saját háztartásunkban, hogy ez mekkora nagy globális probléma, ami nem csak a Tiszát érinti, hanem az egész bolygót.
Ez nagyon így van. És azzal kezdted a beszélgetést, hogy reklámszakemberként kiszökkentél a mókuskerékből, és megtanultál forgatni. Uh-huh. Aztán jött a vírushelyzet, a pandémia, és ott is valami meglepőt húztál. Ott is kiszöktél a mókuskerékből, de teljesen.
Teljesen.
Ez honnan jött ez az ötlet, és beszéljük egy kicsit róla, hogy mi lett a gyümölcse.
Hát én ott szerettem volna egy másik filmet forgatni, egy téli filmet, és az Pap János színművésszel ülett volna az Öreg Pákász, de az nem jött össze, mert nem jött a tél. A tél helyett viszont jött a pandémia.
Igen.
És én úgy gondoltam, hogy én elvonulok erre a szigetre, ebbe a kunyhóba, és egy pár hetet ott leszek. De csak úgy. És akkor gondoltam, hogy egy-két ilyen YouTube videót csinálok róla, hogy milyen kiszakadni egy kicsit.
De már annak is nagyon komoly híre volt, hogy te igen, oda elvonultál.
Igen.
A második 15 perces sztori, igen, ha fogalmazhatunk így, akkor az
hát ütött. Igen, arról tulajdonképpen akkor még nem jött ki a Tisza nevében filmem, de arról nagyon sokan írtak, nagyon igen, sokan felkapták, nagyon sokan bolondnak is néztek, hogy miért költözök ki egy kunyhóba, úgy, hogy nomád körülmények között élek. De azt hiszem, hogy, és azóta is már elmondhatom, hogy életem legjobb döntése volt oda menni. Egyfelől azért, mert mindannyian vágyunk arra, hogy egy kicsit kicsekkoljunk ebből a világból, és úgy elbújjunk, és átgondoljuk az életünket. Nem azzal a célra mentem oda, hogy átgondoljam az egész életemet, de ez történt ott, mert én fél évig ott ragadtam, és a második hét után döntöttem el, hogy egy nagy játékfilmet szeretnék forgatni erről.
Tehát az döntés ott született.
Az ott született, ott írtam ott meg a forgatókönyvet is, és mindaz, ami a filmben benne van, azt ott valóban átéltem, és mindent úgy vettem föl, hogy az eredeti legyen, és ez a film a magány erejéről, természetben élésről, és arról, hogy változik meg az ember értékrendje, hogyha egyedül él a természetbe. És hát ebben a filmben erősen benne van az elengedés, elengedés, édesapám elengedése és tanításai. Egy teljes személyiségfejlődésnek lehet tanulja a néző azon, hogy alakul át egy ember, aki lemegy még nagy mellénnyel, és hogy majd én most kiszálltam a világból, én vagyok a frankó gyerek, és ott vagyok. Aztán utána, amikor majdnem megfagyok, amikor váratlanul tél lesz, nagyon-nagyon rettentő hideg tél, akkor onnan kezdem átgondolni egy kicsit az életemet, meg azt is, hogy mit keresek én a szigeten. És aztán ahogyan elkezdek ott élni, ahogy a természet ritmusával elkezdek élni, és észreveszem az apróságokat magam körül, egyre többet gondolkodok a filmbe, egyre többet tudok átérezni, és visszagondolni, hogy mi hogy történt az életemben, hol is tartok én most, és hova tart az életem, és mit akarok. És van egy csomó kérdés az embernek, amit cipel éveken át, és besöpörjük a szőnyeg alá, és nem foglalkozunk vele. Na most ezeket mind elővettem, és mind átéltem újra, megkaptam a kérdéseimre a válaszokat édesapámmal kapcsolatosan. Ugye, ahogy mondtam, egy nagyon erős kötődésem volt, nagyon jó kapcsolatunk volt, de nagyon sok olyan van, amit szülő-gyermek kapcsolatban, igen, hogy ott vannak a kérdések, ezt miért így csináltam, miért ezt, és miért akartam én megmenteni őt, stb. Úgyhogy ezek mind benne vannak a filmben. Igen, és Ahogyan írtam is a filmben, ez valós események alapján készült ez a film. Mm-hmm. Van benne fikció is. És ezt a mozi szakma, vagyis a mozi filmek kategóriájában nagyon nehéz bekategorizálni ezt a filmet, mert nem természetfilm, inkább kalandfilm, természetben játszódó kalandfilm, monodráma, bár ugye rajtam kívül is vannak szereplők benne.
De már nagyon jól súg a cím, hogy kerülj el az ember, hogyha csak egy természetfilmre akarna bemenni, tehát az már egy picit súg.
Uh-huh. Igen, a Jó Reménység sziget az egy, azt mondom, hogy egy kerek és különleges történet, és teljesen máshogyan építettem föl a filmet, ahogyan általában például a magyar filmesek szokták, vagy a külföldi filmesek is. Talán ez is lehet egy, most már mondhatom, nem szeretem azt a szót, hogy siker, de a számok azok végül magáért beszéltek.
Most már elárulhatjuk, a mozikban ott van, meg lehet tekinteni, túl vagy a filmbemutatón, túl vagy közönségtalálkozókon, és vannak visszacsatolásaid.
Igen, az első 4-5 hétben a film a nézettségi top listának a top 10-es listájában benne volt, a 4., 5., 6. helyen. Uh-huh. Csak hollywoodi filmek voltak körülötte, úgyhogy elképesztő volt, hogy előttem mondjuk a Beugró Paradicsomba című film volt, aki többen néztek meg, nyilván sokkal többen, de hát azért...
Csak Julia Roberts miatt volt, semmi
biztos. És hogy 44 filmből azért a top 10-ben lenni a 4., 5., 6. helyen, úgyhogy ez egy független film. Én nem kaptam senkitől pénzt erre, és nem is kértem. Amikor a nagy mozi hálózattal tárgyaltam még októberben arról, hogy bekerül a film vagy sem, ők abszolút látták a fantáziát benne, de amikor a számokról beszélgettünk, mert hát számokról kell beszélgetni egy moziban nyilvánvalóan, akkor azt mondták, hogy ha 10 000-en megnézik a filmet, az egy kisebb féle csoda lesz.
Aha.
Mert hogy a független magyar filmeket, meg úgy általában még a támogatott filmeket is 10 000-en nézik meg sajnos Magyarországon a mozikba. És hát most már a 25 000-nél tartunk, tehát 25 000-en nézték meg a mozikba a filmet, ami akkor megtörtént a kisebb féle csoda, ami az életemben egy nagyobb féle csoda. Sőt, most már azért a külföldről beszélgetünk, hogy szeretném, hogy és van esélye a filmnek külföldre eljutni. És most készül az angol szinkronos változata a filmnek, és 10 nyelven lesz felirat hozzá. Lehet, hogy egy kicsit akkor nagyot álmodtam, de ha az ember erősen és kitartóan dolgozik az álmokért, akkor ez bizonyíték számomra, hogy megvalósulhatnak.
Dimi, abban segíts nekem, hogy mit szóltak a szeretteid a közvetlen környezetedben levők a filmhez, hiszen magad is bevállaltad, hogy ez egy nagyon őszinte, nagyon rólad szóló film, itt azért nagyon odaadod magad. Hogy fogadták?
Jól.
Jól?
Jól, jól. Én az előző filmeimben is, még a Tisza nevében is beletettem azokat a úgymond édesapámra utaló tanításokat, gondolatokat. Minden filmben benne volt, hiszen elmondtam itt a beszélgetés elején, hogy neki köszönhetem a Tisza iránti szeretetemet.
Igen,
tehát ilyen szempontból visszaköszön az életemben mindig az, amit ő tanított, vagy az idő, amit együtt töltöttünk a Tiszán. És én amikor elkezdtem filmezni független filmesként, akkor nekem egy eszközöm volt, saját magam. Nekem nem volt arra pénzem, hogy profi színészekkel dolgozzak. Még ha össze is poroltam volna, akkor kinevettek volna, mert azt mondták, mit akart tőlem egy amatőr. És amatőrként kezdtem az egészet, és el kellett képzelnem, hogy én hogy fogok filmeket készíteni. Szerettem volna megtanulni az összes lépcsőfokát, összes témáját, feladatkörét, profin, és ehhez azt kellett, hogy elkezdjem csinálni. Mindent egyedül, mindent én. Úgy voltam vele, hogyha majd egyszer az életben nagy filmrendező leszek, akkor tényleg tudnom kell mindent, hogy mi, hogy történik, irányítanom kell tudni az embereket, és ennek a legjobb módszer az, hogyha mindent én ki is próbálok, és meg is csinálom. Ez nagyon hosszú, időigényes feladat, de nagyon inspiráló, és tényleg az volt, hogy én rengeteg kisfilmet néztem meg, nagy filmrendezők oktatóanyaga, hogy Scorsese, sokszor szoktam mondani, hogy én ismerem őt, ugye ő nem ismer engem, de a tanításait megtanultam, és azon kívül rengeteg operatőr, akkor történetmesélő, forgatókönyvíró, satöbbinek a angol előadásait néztem, hallgattam, jegyzeteltem. Aztán a YouTube-on pedig rengeteg tutoriált néztem arra, hogy kell ezt és azt beállítani, mit hogyan kell megcsinálni, és akkor mentem mindig a terepre, és csináltam. Gyakorlás, gyakorlás, ismétlés, gyakorlás.
Ez egy nagyon-nagyon jó végszó. Hihetetlen komoly missziót nyomsz le a kalappal.
Köszönöm.
És ez még csak úgy mellesleg a film mellett.
Fantasztikus dolog ez az érzés, tudod, hogy valamit elkészítettél, amiben levetkőzök a közönség előtt. Igen. Én nagyon féltem a bemutató előtt, hogy komplett idiótának fognak nézni az emberek, elvont embernek, vagy pedig meg fogják érteni a filmet, sőt...
Nagyon mármit... jókor jött ki, Dimi. Szerintem nagyon jókor jött ki.
Igen.
Igen.
Én is gondolom.
Jó.
Szerencsém van.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, és egyébként a hallgatóknak is a figyelmet, meg a nézőknek is, hogy olyan sokan megnézték már, mert én úgy érzem, hogy a filmet a közönség emelte föl. Uh-huh. Mert én nem tudtam rájönteni sok 100 millió forintot, hogy mindenki tudjon róla, hanem az emberek elkezdtek mesélni róla. Ajánlani egymásnak, a sajtó fölkapta, nagyon jó kritikát kapott a film, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és büszke is lehetek most már erre. És hát arra is, hogy az emberek hisznek, magukinak érzik azokat a gondolatokat és érzéseket, amit én itt 4 éve próbálok terjeszteni.
Bejött, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Drága hallgatók, a stúdióban Lassuk Dimitri független filmes, a Jó Reménység sziget alkotója, a Tiszató nagykövete. Dimi, nagyon köszönöm, hogy meglátogattál minket, és meséltél nekünk eseményekben gazdag életedről. Gratulálok az új filmedhez, sok sikert és türelmet kívánok a küldetésedhez. He wanna take me to the after show party, but he can't get no admission. And nobody seems to know him at all. So I say, are you really a musician? I can feel you got a heart of gold, but you ain't got no rhythm in your bones.
Somebody call the doctor, call him up quick. Him getting to me heart and you know me love sick. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass.
Sziasztok, Kis Hajni vagyok, és én is a Rádió Cafét hallgatom.
get away. You gave me love, babe, gave me love, babe. You gave me love, then took it away.
And more. Minden, ami víz alatt és felett történik. A Rádió Café és az Aqua magazin közös műsora. Hajózás, utazás, kaland, téli sportok Rozsdával, azaz Nagyer Attilával minden második csütörtökön délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.
Szép napot a Rádió Café hallgatóknak. Ez itt az Aqua and More, a Rádió Café és az Aqua magazin közös hangélménye. Én Nagyer Attila vagyok, azaz Rozsda.
Aqua and More. Téli sportok.
Beszélgető társam a jégvitorlázó Hamrák Péter, a 2022-es világbajnokság ezüstérmese. Ami sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
Ha jól tudom, ez minden idők legjobb jégszán eredménye.
Igen, én is így tudom.
Bíztam már, hogy te hiteles forrásból tudod. Mesélj egy kicsit magadról bemelegítésképpen, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy egy jégvitorlázó nemzet vagyunk. Hogy kerültél te ennek a sportágnak a közelébe?
Hát mivel gyerekkorom óta vitorlázom, és mindig is vitorlás telepeken töltöttem az életemet, főleg nyári időszakban. Számomra elég hamar kiderült, hogy létezik egy téli verzió is a vitorlázásnak, a jégvitorlázás, és ezt meg lehetett találni tulajdonképpen majdnem minden vitorlás terepen. A 70-es években nagyon sok DN típusú jégvitorlást építettek, amely egy nagyon egyszerűen megépíthető, könnyű, kicsi, egyszemélyes szerkezet, és ezek felelhetőek voltak majdnem minden vitorlás klubban, ugye az állami érában. Akkoriban nem volt probléma, ilyen hajóácsok mindenhol voltak, és ezeket fából össze lehet építeni. És talán akkor a telek hidegebbek is voltak még itt a 80-as évek környékén, és nagyon sokszor volt rá alkalom, hogy akár a Velencei tavon, a Gárdon, akár Balatonon összegyűltek, amikor a jég beállt, a víz beállt, és remek bajnokságok is voltak, 40 fő fölötti bajnokságok voltak annak idején, még a 80-as évek elején, sőt, talán a közepén, végén is, és utána 2000-től úgy kezdett leállni ez az egész dolog. Én még voltam olyan magyar bajnokságon, Füreden, ahol tényleg nagyon népes számú induló volt. Akkor indultam, talán életemben először, nem is tudom, mikor lehetett, 85-6, 2002-ben, vagy egybe vagy kettőbe jutottam ki az első nemzetközi versenyre, Észtországba, vagy világbajnokságra, mai napig emlékszem rá, mert annyira fáztam, hogy életemben nem fáztam még úgy.
De ennek ellenére nem tántorítottál, hiszen nem, folytattad
nem,
azóta is.
Nem tántorítottál, de erre határozottan emlékszem, hogy életemben nem fáztam úgy. És persze mindemellett rettenetes sok meglepetéssel szolgált az a legelső világbajnokság. Ugye annak idején a Vörös Szagyival, meg a Hegyi Márcival mentünk, azt hiszem, ki erre az eseményre. És akkor a Szagyi már akkor épített magának egy szánt a Dininél, én meg vettem egy srácztól, Misitől egy általa épített vadonatúj szettet, De mikor kiértünk, akkor kiderült, hogy az a terv, ami alapján építette, az egy 30 ezer évvel ezelőtti terv volt.
Azt a mindenit.
És akkor ott kiderült, hogy hát ez mennyivel előrébb jár a mezőny.
És akkor ez volt a klasszikus hőskor.
Igen, de akkor láttunk életünkben először korcsolya élező gépet.
Aha.
Tehát elektromos motorra működő csiszoló, szalag csiszolót, amivel élezik a korcsát, tehát ezt néztük, hogy ez mi. Ugye a régi megoldás, a Fináci Gyuriék féle megoldás, hogy van egy trapéz, amire felrakod a két korcsát, és akkor reszelővel reszeled, mint az ördög, és akkor...
Freddy Béni
módszer. Ilyen kézügyességfejlesztő gyakorlat, de hogy annak milyen íve van, vagy mi lesz vele, vagy hogy van, hát ezek mind ott derültek ki. Tehát olyan ismert anyagot kaptunk akkor, ott hirtelen.
És akkor ti fölzárkóztatok, megismertétek az alapokat, és elindultál egy nemzetközi.
Hát ez egy 20 éves kis megismerés volt kb. Amíg eljutottunk oda, mindemellett az eszközgyártás, az, hogy mire van szükség, mi az, amit... És tehát még mindig olyan dolgok vannak egyébként, amiket nem lehet behozni. Tehát ők
tudnak meg egy olyan... kicsit, álljunk meg egy kicsit, ugye egyrészt azt mondtad, hogy nem lehet behozni, másrészt eszközgyártás. Mikor volt az a pillanat, amikor te rátértél arra, hogy saját magad megépíted a saját magad árbócát például?
Hát az első pillanattól kezdődött az, hogy saját magadnak kellett gyártani dolgokat, mert ott rájöttünk, hogy mindent maguk csinálnak az emberek.
Jó, de most már nem árulunk el titkot a hallgatóknak, hogyha azt tudjuk mondani, hogy a világ egyik legjobb árbócát te gyártod.
Igen, hát ez most már átalakult egyébként, az emberek sokkal inkább időszűkében és pénz tulajdonában vannak, tehát nem tudnak más maguk foglalkozni ezzel a dologgal, sokkal inkább arra terelődik az egész az alatt a 20 éves, amennyire látom a 20 éves pályafutásom alatt, hogy inkább arra van szükség, hogy ez a saját magad csinált dolog, ez átalakuljon egy inkább készen kapd és menj vele. A fiataloknak sincs idejük arra, hogy műhelymunkát végezzenek, és ha meg magad csinálod, hogy olyan mennyiségű műhelymunka van, hogy tizedét tudod.
És akkor te az elején csináltál magadnak, kiderült, hogy jó, és megkívánták a többiek?
Hát igen, korcsolyákkal, hát igen, valahogy így volt. Korcsolyákkal kezdtem, amiket aránylag kicsi és egyszerűen meg lehet kisebb műhelybe csinálni. Utána elkezdtünk a Vörösszagyival gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne tovább lépni, és akkor a Hodás Lajos is beszállt ebbe a dologba, nála készítettünk el szárbocot, illetve a Szagyi főleg, és utána a Patta jött bele ebbe a dologba, és akkor ő tőle én már megvettem egy sablont, amit ő elkészített, és akkor onnantól kezdve kvázi én finanszíroztam és gyártottam ezt a DNR-ból történetet. Először nála, és amikor lett egy háza Magárdon, akkor oda elköltöztettem az egész műhelyt. És hát ez tulajdonképpen egy hombi szinten működő, de mivel a adottsága ilyenek ennek a sportágnak, hogy a szabályai azok a saját készítést előtérbe helyezik, igen, ezért ezt nyilván azok, akik úgy gondolják, hogy szeretnének tőlem vásárolni eszközt, azok oda jönnek és azt mondják, hogy adjam el az árbocomat nekik. És hát ez most már olyan szinten van ez a dolog, hogy Európában már tulajdonképpen az elejébe csak az én árbocommal mennek.
És akkor a te jégszánod most minden elemét te gyártottad, vagy van olyan, amit még nem?
Igen, én most már minden elemét gyártom, minden tehát elemét a hajót is, meg igen, de hát ugye a kritikus pontok azok a korcsolya, az árboc, meg a híd, amiknek a dinamizmusa a kormányos adottságainak, illetve fizikai tulajdonságnak hozzáillő felszerelésnek a gyártása. Tehát súlyra megy az árbóc, hogy milyen nehéz a kormányos. A híd is ugyanez a helyzet, hogy ott is azt a dinamizmust, amit a súly megenged, azt lehet elérni.
Jó, akkor összeraktuk, hogy kaptunk egy lengyel tanfolyamot, megnéztük az európai támogatókat, lehetőségeket, és eljutottuk odáig, hogy faragtál magadnak egy fantasztikus hajót, amit már a többiek is vágyakozva néznek. Ebből már bizonyos sportékákat gyártasz is. Mikor jött el az a pillanat, amikor a nemzetközi mezőnyben elkezdtek komolyan rád figyelni? Hol alapoztad meg azt a hírnevet, azt a tapasztalatot, aminek ez a világbajnoki ezüstérem lehet a gyümölcse?
A 2013-as Európa-bajnokságon vezettem, és aztán végül harmadik lettem, de hát tényleg ütöttem az akkori világbajnok volt, meg mindenkit.
Tehát látszott, hogy jó cuccod
és
van.
És lehetett látni, hogy a Mikey barátom is, aki ugye mindig ott volt az elejével, őt is azt mondta, hogy hát igen, túlmentem egy kicsit a Leyline-on. Mondom, igen, túlmentem, de igen, de rohadt gyors voltam. Hát láttad.
Igen.
És hát tényleg köröket lehetett rájuk ütni. Én azért lettem harmadik egyébként, mert a korcsába belekötött a lengyel felmérő.
Tehát ez a harmadik hely, ez már azt jelentett, hogy leraktad akkor a voksatot a nemzetközi mezőn.
Igen, hát onnan számítódik az, hogy akkor a világ legjobbja, a Karol Jablonski, aki 11-szeres világbajnok és meccsrész világbajnok, és ő vitte annak idején a spanyol Amerika kupás hajó, mm-hmm. tehát ő jégvitorlázó, nagyon jó barátom egyébként most már, és hát ő akkor azt mondta, hogy ugye ez itt eléggé egyértelműen egy irányba mutat ez a dolog, és azonnal lecserélt az árbocát egy átlám gyártotra.
Oké, és akkor igen. Megérkeztünk abszolút az elismertség fele. Nézzük meg a mostani VB-t. Jó, ez hol volt? Mennyien voltak, és miért nem te nyertél?
Hát ez egy jó kérdés. Van története.
Jó, csak röviden, jó?
Persze. Következő, hát elindultunk Svédországba, ugye ott először még mindenféle szóba került, ugye azt szokott lenni általában a világbajnokságokon is, ugye nagyobb kontinentális versenyeken, hogy van egy elnök, aki elindul, utazik, körbenéz, hogy mi hol van, mi elmegy mindenhova, megnézi, milyen a jég, és akkor az időjárási jelzések, stb. Minden lapján kitalálja, hogy hova kell menni.
Tehát a hallgatóknak csak információként, ez a jégszánt nem úgy kell elképzelni, mint hogy akkor elmegyük sízni az egyik hegyre, vagy az egyik országba, vagy a vitorlás versenyt, hogy elmenjük egy kikötőbe, hanem az adott rendezvény fő muftia, megnézi a régiót, és kijelöli, hogy hova mentek először.
Hát a régió az egész Európa.
Igen.
Igen, okay. Pontosan erről van szó.
Tehát most megcéloztatok Svédországot.
Igen, és akkor az, hogy Svédország derült ki, előtte két nappal derült ki, hogy hova megyünk, elindultunk oda, és hát az volt az egyetlen hely, ahova tudtunk menni, és ott egy futamot rendeztek, utána sajnos leesett a hó, meg nem, az elején gyenge szél volt eléggé, és utána mentünk Norvégiába, ahol még soha nem voltam egyébként jégvitorlázni, már előtte voltam 49-es EB-n egyszer ott, de jégvitorláz még sose, és akkor ott folytatódott a következő, tehát 4 futam volt az egész, egyébként ez ilyen egy hetes turné általában, hát ez ugye talán egyik leghosszabbak közé tartozik, mert hát Norvégiáig még sose mentünk el. Úgyhogy hát ilyen 160 induló volt, nem tudom, általában ez szokott mostanában lenni az utóbbi 10 évben az átlagos létszám, 150-163 csoport átlába. És akkor ugye ezek kvalifikációs rendszerben működik ugyanúgy, mint a vitorlázásnál, csak egy kicsit egyedibb a dolog, mert egy futam alapján dől el, hogy ki jut előre egy csoporttal előrébb. Tehát aki a legutolsó csoportban van besorolva, az is eljuthat az A-ba azonnal, de egy futamon múlik. Amit lehet azt mondani, hogy igazságtalan, lehet azt mondani, hogy nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy ez a kvalifikációs rendszer így működik. Az első 12 mindig előrébb ugrik a kvalifikációs futamok során, tehát a legutolsó csoport kezd, stb. De emellett van egy ranglista alapú besoroltság, amikor az embert már alapvetően, akik az elején vannak, besorolják a 12, tehát az 50 van egy csoportban általában, mínusz 12, és annyi, az már ranglista alapján besorolva. Hát mondjuk én nem szoktam az án kívül lenni, és itt sem volt ezzel gond. Na és visszatérve a végkimenet erre, igen, utána el kellett, hogy költözzünk, igen. És amin múlt, mert ugye első helyen voltam az első futam után,
igen.
Utána volt 3 futam, még amiben mind a 3-ban negyedik lettem. És tulajdonképpen, vagy 4 futam, nem is tudom pontosan, mindegy, valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy itt 3 olyan súlyos hibát követtem el, ami mindegyik, ha nem vétem el, akkor azt eredményezte volna, hogy első vagyok.
Aha.
Ami nyilván később, még az utolsó futamban is lett volna esélyem, mert az, aki vezetett addig, egy 18 éves svéd srác, ő nagyon hátul volt, és aki megvert volna, ő pedig mögöttem volt, és első voltam. És az utolsó futamban azzal, hogy nem tudtam rendesen sottolni, mert nem cseréltem ki a kesztyümet egy újabbra, elkapott a kesztyűm.
Milyen és banális dolog.
Banális, totál banális. Igen, ez az egyik, az talán az egy legkulcsabb dolog, az utolsó futam, amelyik simán megnyerettem volna az egészet. Előtte levő futamban volt egy olyan sztorim, hogy vezettem szintén, de ez már egyébként nem ugyanezzel a korcsájával volt, ez már egy teljesen más körülmények voltak ott, ez már hosszú korcsájával volt minden, de egyébként mondom, a hajóm az jó, be volt állítva alapvetően. Kimentem jobbra, és ahogy rendesen szoktuk, ugye, hogy veszem a léboját, és jön a következő, és szépen ráfordulok. Ugye jégszánozásban ezt nem teszed meg, mert a fordulók azért eléggé nehézkesek. Ráadásul a jobb oldal mindig olyan szép volt ott azon a tavon. Tehát, és megyek tovább, őrült jó sebesség, ejtem is, hogy fú, nagyon megyek. Megfordulok, és látom, hogy 2 hajó megy előtte. Hanem ezt nem hiszem el, komolyan ezt a hülyeséget elkövettem, hogy első helyről nem védem a törvényeket. Hát ez is egy banális.
Nem fordultál rá.
Ez egy banális, hiba, nyugodtan kellett volna ráfordulni. Ugye ezeket a dolgokat, amiket nehezen vesz be az ember, ezt csak ott lehet megtanulni, amikor ott első volt.
Igen.
Ugye nem olyan gyakran jár azon a környéken az ember, azért valljuk be őszintén, tehát ezek ott jönnek, ezek a tapasztalatok. Úgyhogy ilyenekem
volt. Jó.
A dolog.
Még egy olyan kérdésem lenne, végül is próbáljuk meg valahogy diplomatikusan körbejárni. Van egy videó, amin te marha nagyot estél. Uh-huh. Van egy ilyen népszerűségi oldalad is. Úgyhogy joggal vetődik fel a kérdés, hogy mennyire veszélyes ez a sport, mennyivel mentek, milyen védőeszköz van rajtatok?
Hát a védőeszköz az a sisakra korlátozódik eléggé.
Tehát mert mint egy síző, gyakorlatilag egy bukósisak?
Igen, aha. Igen, ami egy hát ez általában sí bukósisak uh-huh. szokott lenni, de van, aki a sí ugrót szereti, mert annak valahogy más a kiképzése. De a sí bukósisak, hogy tehát tökéletesen megfelelnek, és tehát hát más nincs.
Okay. És mennyivel mentek?
Hát 100 fölött. A nagyon hamar.
Per óra
igen, a 90-100-at alsó hangon, a 900-at nagyon hamar eléri az ember. Azt kell elképzelni, hogy még a jendes vitorlás rajok, hogyha nagyon erőködnek, és 50-50, meg katamarán, meg kutyafüle, akkor mennek kétszeresével a szélsebességnek. Most egyik szám egy hatszorosával. Tehát itt az érezhető a differencia, hogy egy 10 km per óránál már 60-nal mész.
Ezeknek nem kell kassa, és iszonyon felgyorsul.
Nagyon-nagyon. Ugye az ellenállás nagyon-nagyon igen. kicsi, a látszalagos szél az ugye működik, ez a felhajtóerő, ami előjön, ez nagyon viszi előre a dolgot, és mondom, egy normál, közepes, hármas szélben már 100-zal megy az ember. Simán.
Okay. Tehát
ahogy egyébként nő a szélsebesség, úgy nő az ellenállás is, tehát amikor már fúj egy ilyen, nem tudom, 10 csomó körül, vagy egy ilyen 40-50 km per óra, akkor már lényegesen kisebb ez a szorzó, akkor már ilyen 2-3 környékére lecsúszik, mert magának a jégnek is nagyobb lesz a sebességtől az ellenállása, illetve magának az eszköznek a levegőben elért ellenállása megnő. Tehát ugye ideális körülmények között van ez a hatszoros, amikor tényleg ilyen 10-15 km per óra 20 km per óra, tehát ilyen 10-15 csomó környéke. Vagy igen, ez ilyen méter per
szekundumra értettem a 10 méter per szekundumra. Jó, rajtatok egy bokós isak, és gyakorlatilag igyekeztek óvatosak lenni.
Igen, igen. Hát igen. Vannak nagyon súlyos, kemény.
Esések,
de igen, de vannak balesetek is.
Tehát balesetek is.
Hát, amikor... Egyrészt, ha olyan területen megy az ember, ahol nincs felmérve a terep, és légbe megy, akkor az egy kvázi egy elég komoly fal.
Nagyon hirtelen,
nagyon hirtelen megállás, igen, elakad az egész cucc, törik, belakad az emberbe. Tavaly például ezen a versenyen, ahol ezt a gyönyörű esést produkáltam, egy másik srác, egy lengyel, nálam szerintem 20 éve fiatalabb srác, ő ment, összemért a verseny előtt, nagyon nagy szél volt egyébként ezen a versenyen, azért is volt ez az esés egyébként, mert annyira nem lehetett nagyon kontrollálni ezt a nagyon-nagyon sima jeget ezzel a nagy széllel, és belement egy légbe a pálya szélén, ez egy kis tó, ez az, ami ott van a belorusz határ mellett, és képzeld el, hogy eltörött előtte a kormány, mert ugye fekszik az ember ebbe, úgy kell elközelni, mint egy kis dobozt vagy koporsót mondjuk, az a legjobb megtalálóbb talán erre, és fekszik benne az ember ugyanúgy, mint amikor temetésre készül, és előtte van egy kormány, amin a srác, amivel leakadt az egész tudsz, elkezdett előre esni, és a fenekét felhasította elég jelentősen. Ugye magának a kormány oszlopban. Mert a kormány az kiesik, vagy kitörik, vagy nem tudom mi, de egy jelentős fenéksérülést szenvedett. De annak ennél sokkal rosszabb esetek, és én is például ütköztem már úgy, hogy a bokám eltörött.
Franco.
Mert ahogy kitámasztottam, ugye én is szembe ütköztem valakivel úgy, hogy megpördültem, és aki mögöttem jött az elütött, és a kitámasztva a bokámat, egyszerűen összeroppant a bokacsonta.
Jó, most álljunk meg ebben a sztoriban, mert az lett volna a búcsú kérdésem, hogy miért menjünk jégvitorlázni, és ez az irány annyira nem jó, akkor inkább másképp kérdezem meg, ha el szeretném kezdeni a jégvitorlázást, ez ugyanolyan drága dolog lenne nekem, mint egy vitorláshajóval, vagy ez azért ez barátságosabb csomag?
Jó, lényegesen. Tehát itt akármilyen kicsi vitorlástól kell képzelni a vízen, annál ez sokkal kevésbé költséges. Ugye ez is az anyagfelhasználás miatt nagyon redukáltak a lehetőségek, üveg, fa, ilyesmi. Ugye az árbolc az, ami karbonból van, de hát azokat...
Tehát ha mondjuk nem szeretném én magam megfaragni, de nem igen. kell egy űrhajós technológia,
igen.
mi mennyit szálljak rá, hogy elindulhassak?
10-15 ezer euró, és abból bőven el lehet.
Baromi jó. Ez azért nagyon barátságos.
Ez nagyon, szerintem.
És akkor mellé a sí tudsz.
Igen.
De azért 100 kilóval nehéz vagyok ebben, nem?
Nem feltétlenül, mert borzasztóan majd szükség van a súlyra. Mivel a sebesség ilyen nagy ilyen gyorsan bekövetkezik, olyan nagy a gyorsulás az elején, ezért a nehéz emberek sokkal hamarabb kerülnek pozícióba. ebbe a dologba. Ezt
fölírom magamnak egyáltalán motivációs mondatként.
Egyáltalán esélytelen. Okay. Egyáltalán. A gyenge szélben ott nyilván ugye sokkal nagyobb lesz a nyomás, de olyan gyenge szélben, aminek itt a súlynak a nagy jelentőség, ebben nem nagyon tartnak versenyt.
Idézlek, tehát a nehéz emberek hamarabb kerülnek pozícióba. Ezt felírom magamnak, ezt mondogatom. Jó, figyelj, ami még egy búcsú kérdés, ugye most hideg van, indul a szezon, mi a következő kaland, mikor látunk téged nemzetközi porondon?
Hát úgy tűnik, hogy a február végé Európa bajnokság, most Észak-Amerikában van a világbajnokság, ugye felváltva van egyik évben ott, másik évben itt, illetve vannak tavaszi olyan bajnokságok, hogy finn, svéd, ilyesmi, ezekre lehet nagyjából számítani. Idén, megmondom őszintén, nem annyira, egy ilyen pihenővet tartok, megmondom őszintén, nem annyira akarom túl erőltetni ezt a dolgot.
Tehát de az nem EB-n lesz annyira feszes program?
Nem csinálok. Okay. Ilyen. Tehát már egyébként nem mentem el Finnországba novemberben, már nem mentem el a decemberi amerikai versenyre, és a világbajnokságra sem megyek át, hanem majd ilyen ízibe majd tavasszal, és akkor utána a jövő évre kicsit összerakom magam.
Jól van. Hami, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A stúdió vendégem Hamrek Péter volt, aki vitorlázásban majdnem olyan sikeres, mint jégszámban, de azért a VB ezüstérmet azt ő hozta haza. Gratulálok, nagy kalappal.
Köszönöm szépen.
És vigyázz magadra.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt az Aqua & More Hamrek Péterrel.
Aqua & More. Minden, ami víz alatt és felett történik. A műsor együttműködő partnere az Aqua magazin. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Te már kitaláltad? Megvetted? Felhívtad? Bepácoltad? Megsütötted? Becsomagoltad? Befaragtad? Feldíszítetted? Elkészültél? Nyugodj meg és ünnepelj a Rádiókaféval! December 24-én, 25-én és 26-án a megszokott műsorok helyett egész nap szól a zene, és a Rádiókafé arcai és munkatársai mondják el gondolataikat a karácsonyról. Rádiókafé. Van karácsony.
Nem tudom.
Ugrasz vagy nem ugrasz?
Jaj.
Szabad esés. Valóságérzékelő talkshow Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
Egy nagyon finomat akarsz enni, és még tennél is egy élhetőbb környezetért és állatvédelemért? Látogass el hozzánk a Vegan Gardenbe! Indítsd a napod egy egészséges reggelivel, vagy kóstold meg nemzetközi főételeinket és a frissen sült házi kovászos pizzánkat. Várunk szeretettel! Vegan Garden, Budapest, Király utca 8-10. vegangarden.hu.
Reklámot hallottatok a Rádiókafén.